Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. A mai fő igénk az a Zsoltárok könyvének a 90. fejezete. Lehet, hogy erről már itt korábban esett szó, de azt gondolom, hogy ez egy elég jelenleg is egy nagyon aktuális gondolat, és aktuális gondolatokat dolgoz fel. Ha megtaláltátok Zsoltárok könyvének 90. fejezetét, akkor én most szeretném egyben az egészet elolvasni. Mind a 17 verset. Zsoltárok könyvének a 90. fejezete így hangzik, az Mózesnek Zsoltára. Mózesnek, Isten emberének imádsága. Uram, te voltál nékünk hajlékunk, nemzedékről nemzedékre. Minek előtte hegyek lettek, és föld és virág formáltaték, öröktől fogva mindörökké te vagy Isten. Te visszatéríted a halandót a porba, és ezt mondod, térjetek vissza, embernek fiai. Mert ezer esztendő annyi előtted, mint a tegnapi nap, amely elmúlt, és mint egy őrjárási idő éjjel. Elragadod őket, olyanokká lesznek, mint az álom, mint a fű, amely reggel sarjad. Reggel virágzik és sarjad, és estére elhervad és megszárad. Bizony megemésztetünk a te haragod által, és a te busulásod miatt megromlunk. Eléd bevetetted a mi álnokságainkat, titkos bűneinket a te orcádnak világa elé. Bizony elmúlik minden mi napunk a te bosszúállásod miatt. Megemésztjük a mi esztendeinket, mint a beszédet. A mi esztendeinknek napjai 70 esztendő, vagy ha feljebb 80 esztendő, és nagyobb részük nyomorúság és fáradtság, amely gyorsan tövötűnik, mintha repülnénk. Ki tudhatja a te haragodnak erejét, és a te félelmetességed szerint való bosszúállásodat? Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Térj vissza, Uram, meddig késel, és könyörülj a te szolgáidon. Jó reggel elégíts meg minket a te kegyelmeddel, hogy örvendezzünk és vigadjunk minden mi időnkben. Vidámíts meg minket, ami nyomorúságunk napjaihoz képest, az esztendőköz képest, amelyekben gonoszt láttunk. Láttassék meg a te műved a te szolgáidon, és a te dicsőséged azoknak fiain. És legyen az Úrnak, ami Istenünknek jó kedve mi rajtunk, és a mi kezünk munkáját tedd állandóvá nékünk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá. Talán amikor három éve is elkezdődött a Covid-járvány, akkor talán senki nem gondolta volna azt, hogy nem sokára, vagy egy évvel ezelőtt mondjuk kitör egy háború, vagy ennek hatásaként elindulnak gazdasági nehézségek. És hogyha ezt egy picit tovább boncolgatjuk, én pont a héten olvastam egy nagyon érdekes hírt, hogy bizonyos vadvízi halakban, tehát olyan halakban, amiket ugye nem azért tartanak, hogy feltétlenül élelmiszer legyen belőle, és úgy nevelik. Ezekben a vadvízi halakban olyan anyagokat találtak, amelyek, hát ahhoz hasonlított a cikk szerzője, vagy aki ezt a kutatást végezte, hogy valaki megeszik egy olyan halat, olyan, mintha egy hónapig szennyvizet inna. És így önmagában is döbbenetes lehet ez a tény, hogy látjuk azt, hogy mennyi rossz vagy nehézség vesz bennünket körül, amit akár a saját bőrünkön is érzünk, lehet, hogy van olyan, amit nem feltétlenül, közvetlenül érzünk. Nyilván addig valami távoli országban zajlott egy háború, nem biztos, hogy azt mondtuk, hogy viszont itt most nagyon közel van hozzánk. Hogy azt várnánk, hogy valaki azt mondja, hogy hát majd jobb lesz. Nem? Ezt mindenki erre várna, nem? Hogy valahogy, és valahogy az emberi elme is, én azt tapasztalom magamnál is, hogy próbálom a rosszat eltüntetni magamban. Mert hát hogy lehet azt a sok rosszat feldolgozni, ami körülvesz bennünket, vagy amivel nap mint nap találkozunk. És talán tényleg ez a hír is, hogy mennyire a Földet megszennyeztük, tönkretettük. Talán valaki azt mondaná, hogy meg lehet javítani, és ide állnának tudósok, és elmondanák, hogy ezen lehet javítani. De talán már a tudomány is azt mondja, hogy ezt lehet mérsékelni, de nem lehet teljes mértékben ezt a sok rombolást, ezt a sok mérgezést, amit a Földünkkel tettünk megjavítani. És nyilván, ha ismerjük a Bibliát, akkor még inkább azt tudjuk mondani, hogy a történelem legvége sokkal szörnyűségesebb vagy rosszabb lesz, mint amivel akár mostanában találkozunk. És nyilván nekünk keresztényeknek azért ezen túl kell tudni látni, mert nyilván a sötétség, ugye, hogyha megnézzük a napszakok váltakozását, hogy mikor van a legsötétebb, hogy a hajnal környék, vagy a leghidegebb. És amikor elkezd felkelni a nap, elkezd kisütni a nap, elkezd melegedni, elkezd megjelenni a fény, onnantól kezdve már nincsen olyan hideg. És valahogy ezt kell tudnunk a szemünk elé helyezni, hogy lehet, hogy most tényleg egy nehezebb időszak áll előttünk, ami Krisztus el nem jön, de ha Krisztus eljön, akkor mindez megváltozik. És egy sokkal szebb, jobb földön élhetünk majd tovább. És ahogy a fiataloknak vagy a gyerkőcöknek beszéltünk arról, hogy tényleg milyen érdekes az, hogyha leírunk valamit egy papírra, az milyen sokáig megmarad, mint mondjuk valaki kirakja Facebookra, vagy Instagramra, vagy valahova valamit, hogy az vajon mennyi ideig maradott tényleg meg. Nyilván erre megvannak azok a módszerek, hogy hogyan lehet egy adatot sokáig tárolni, de mondjuk azon a telefonon, amint tároljuk, lehet, hogy néhány év múlva eltűnik. De én emlékszem, egyetemen volt egy tanárunk, egyszer felemelt egy sárga papírt, és mondta, hogy nem tudom, hogy 65 vagy 70-ben, ő ezt oda leírta, és most ugyanabból tanít. Nyilván ez is kérdés, hogy miért ugyanazt tanítja 30 évvel később, de egy papír sokkal inkább időtállóbb tud lenni, mint egy digitális eszköz, amivel még naponta használunk, és rengeteg pénzt és energiát használunk, vagy teszünk bele. És hogyha tényleg eltelik a telefonnak az 1-2 éve, gyakorlatilag a zsebünkbe veszélyes hulladékkal járunk körbe. Ez nagyon érdekes lenne ilyen szempontból nézni azt, amiket ma használunk. Tehát ez az ökológiai pusztulás tényleg nagyon-nagyon körülvesz bennünket. És miért mondja azt az írás, hogy tényleg írjuk fel, példabeszédek könyvében a 3. és 4. fejezetben olvassuk azt, hogy írjuk fel a dolgokat, írjuk fel a mi szívünk táblájára. Milyen jó lenne néha, ugye ez a Zsoltár nem másról beszél, mint arról, amikor Mózes és a választott nép 40 éven keresztül bolyong a sivatagban. Ugye ez nem egy ilyen, egy irányba megyünk és előre megyünk, ez a 40 év arról szól, hogy az akkori népességből körülbelül 1,2 millió ember meghaljon. Erről szól ez a 40 év. Az a hatalmas tömeg nem mehet be az ígéret földjére. Mi előzi meg ezeket az embereket? Ott vannak csodák, de olyan, mintha elfelejtenék, nem akarnak rá emlékezni. Átmennek száraz lábon egy ott, ahol előtte víz volt. Nem? Szóval, hogy ilyen csodák történnének velünk, mi vajon emlékeznénk erre? Vagy eszünkbe jutna? Vagy elővennénk a papírt, és fel van írva, hogy ez a csoda és ez a csoda történt velünk. Akkor vajon hogy nézek én a mai napra? Vagy hogy nézek szembe azokkal a nehézségekkel, amelyek ma jönnek velem szembe? Érdekes lenne, hogy ezt néha tényleg maradandóan felírni. Ugye a Bibliában nagyon sok helyen találkozunk azzal, és talán ezért érdekes dolog ez, hogy ma már nem tudunk olyan maradandót alkotni. Nem, hogyha megnézünk mondjuk egy piramist, azok állnak még? Állnak még. Nem? Ott vannak azok a piramisok. És hogyha kőből építünk házat, az tartósabb lesz, mint mondjuk egy fából épített ház. És jó Jézusnak az a példázata, amikor azt elmondja, hogy kőre építsétek a ti otthonaitokat, kőre építsétek a ti életeteket. Azért ebből megérthetjük azt, hogy ezek maradandóbbak. És gondoljatok bele ott az Egyiptomban a fáraók, mennyire érezték azt, hogy ők maradandót szeretnének, nem? Nyilván ők is tudatában voltak, hogy a fa az elkorhad, a kő az azért elég tartós, akkor kőből építsünk magunknak, nem? Egy temetkezési helyet. Egy stabil dolgot akartak építeni. Hát ugye ez is ez a Zsoltár is úgy fejeződik be, hogy tegye az Isten maradandóvá a mi munkánkat. Nem valahol minden ember arra vágyik, hogy amit tesz, az legyen maradandó. Nem olyan régen, hogy pont a héten volt egy az utcánkban, még szüleimnél az egyik sarki házat eladták, ahol laktak valakik, és azt látom, hogy a tető lekerült a házról. És hát mondták, hogy hát le fogják bontani teljesen. És hogy belegondolunk abba, hogy azok az emberek, akik felépítették a házat egy 30, 40, 50, 60 évvel ezelőtt, azok arra gondoltak, hogy hát ez lesz a ház, nem? Hogy ez milyen maradandó lesz, tartós lesz, mennyit dolgoztak rajta. És akkor azt látjuk, hogy néhány nap alatt, egy hét alatt az a házon teljesen eltűnik. Felépítenek egy újabb házat, és mintha el is tűnt volna az, ami ott van. Szóval ez valahol sehol sem maradandó. Vagy ebből semmi nem lesz olyan, amire azt mondanánk, hogy na igen, én ezért építettem azt a dolgot. Olyan ez a Zsoltár mennyire megmutatja azt, hogy mi mégis valahol erre vágynánk, hogy maradandót alkossunk. Na de vajon mi az akkor, ami maradandó tud lenni ebben a világban, vagy ebben az életben? Mert hogy azt látjuk, hogy a földünk az tönkre megy, akkor mi lesz, ami maradandó? Lehet. És ezt most nektek teszem fel kérdésnek, aztán majd végignézzük azt, hogy
jellemünk.
Jó.
Hát a hit is maradandó lesz, az Istenben való hitünk, mert amit ő megígér, azt nekünk úgy kell vennünk, hogy ez, amit ő megmondott, ez nem változik az ő szava, amit mondott, ez nem változik. Ami az ő ígéretei nekünk maradandóvá számunkra, hogyha úgy cselekszünk, hogy ő lett a kedves.
Oké. Tessék? Nagyon jó. Itt úgy kezdődik, hogy még a hegyek előtt formáltat, öröktől fogva. Azt mondanánk, hogy pont a Balatonparton ott vannak a tanúhegyek, nem? Hogy azok azért tanúhegyek, mert ott voltak régen is, most is ott vannak, és különböző eróziók nem tudják azokat a hegyeket eltenni onnan. Viszont azt mondja, hogy az Isten még a hegyek előtt, még a kőnél is állandóbb az Isten. Mire íródik a 10 parancsolat? Isten ujjával, de mire? Milyen anyag? Kőre. Kőre, nem? Hogy legyen tartós, maradandó. Ugye még az előttünk van a történelemben, hogy egyszer valaki meg fogja találni azokat a kőtáblákat. Szóval maradandó anyagra készültek ezek a dolgok.
De az is kopik.
Kopik. Ha nyilván, ha olyan környezetbe kerül, de hogyha betesszük még egy dobozba, azt lehet úgy tárolni, hogy ne.
De maradandó a város.
Maradandó a város. Jó. Ha megyünk az ige szakaszban, itt a harmadik versben azt mondja, hogy visszatéríted a halandót a porba, és azt mondod, hogy térjetek vissza embernek, fiai. Te elkezdi a Biblia elmondani, hogy mi kik vagyunk. Elindul az a gondolat, hogy vajon milyen pici a mi életünk, vagy mennyire kicsi. A fiatalokkal, vagy a gyerkőcök közül, hogy beszélgetünk, tényleg kicsik, nem? Hát most sokan azt mondják, hogy hát mire képes még. És látjuk azt, hogy már ő is képes valamire. De milyen erős ez az összehasonlítás, és Isten mégis azt mondja, hogy ha Isten a kő, meg ő a hegy, meg még annál is nagyobb, akkor mi csak por vagyunk. Mennyire próbálja itt maga az ige szakasz érzékeltetni azt, hogy mi milyen picik vagyunk. És ha tovább megyünk a negyedik verse, azt olvassuk, hogy 1000 esztendő annyi előtted, mint a tegnapi nap, amely elmúlt, mint egy őrjárási idő éjjel. Még inkább, tehát először ugye azt mutatja, hogy nagyon picik vagyunk. Aztán még inkább lekorlátoz bennünket, azt mondja, hogy nem az 1000 esztendő, mint egy nap. Szinte semmi. És ha még tovább megyünk, azt mondja, hogy mint egy őrváltásnyi idő éjjel. Mennyi egy őrváltás? Nem tudom, itt volt-e még valaki? Én már nem voltam katona.
3 óra.
Igen, tehát nagyjából ez a 2-3-4 óra egy őrváltás. Ugye nyilván a katonáknak is, vagy aki őrségben van, annak frissnek kell lennie, nem? Tehát a többiek életéről kell gondoskodnia.
Vagy csak két óra.
Tehát egy nagyon rövid időszakasz. És mi az, amit még itt az ige vers mond? Az, hogy mikor van általában az őrség? Amikor mindenki alsz. Éjjel. Tehát azt mondja, hogy éjjel. Nem? Tehát, hogy nem elég az, hogy a picik vagyunk, az időnk is rövid, még annál is kevesebb, mert nem is 24 óra, hanem még azt is mondták, alszunk közben, nem? Esetleg álmodunk. Ennyi a mi időnk. Elragadod őket, olyanokká lesznek, mint az álom, mint a fű, amely reggel sarjad. Mennyire pici a mi időnk. És itt felmerülhetne az a kérdés, na de hát akkor mégis miért van emberiség, miért vagyunk mi? Ugye néhány lapot erről lapozunk a Bibliánkban, Lukács evangéliumában, és szeretném ezt a gondolatot olvasni, és szeretnék egy kicsi magyarázatot is fűzni ehhez. Lukács evangéliumának a 19. fejezetében, a 9. és 10. verset szeretném olvasni. Lukács evangéliuma a 19. fejezet 9.-10. vers így hangzik, mondta pedig néki Jézus, ma lett üdvössége ennek a háznak, mivel hogy ő is az Ábrahám fia. És itt jön ennek a fő gondolata, mert azért jött az embernek fia, hogy megkeresse és üdvözítse, ami elveszett. Ugye a károlyi fordításban itt azt olvassuk, hogy megtartsa. Sokszor ez a gondolat lehet, hogy megzavarhatna bennünket, hogy miért az egyik versben azt olvasjuk, hogy üdvösség, a másikban pedig, hogy megtartsa. És talán itt az üdvösség szóval talán tovább mehetünk gondolatban, mert nyilván, amikor látjuk ezt a sok szörnyűséget, amelyről az előbb beszéltünk, és amely körbevesz bennünket, akkor lehet, hogy az az álkép tűnhetne fel bennünk, hogy hát Isten azt mondta, hogy megtart bennünket. Akkor miért jön ennyi szomorúság, ennyi nehézség, ennyi próba? Miért vesz könnünket baj? Miért ér bennünket, vagy engem valamilyen baj? Ezért sokkal helyesebb lenne azt mondani, hogy azért jött az embernek fél, hogy megkeresse, és üdvözítsen bennünket. Hogy megváltson bennünket. Olyan formán tart meg bennünket, hogy az örök életet, az örök élet tartóságát fogja számunkra adni. Nem az itteni, e-földi tartóságra, hanem egy olyan birodalomban ad nekünk jogot az életre, amely tartós, amely örökké tart. Azért ez mennyivel másabb, mint mondjuk ezt a világot javítgatni. Milyen reményt adhat számunkra így az Isten? Szóval ezt mindenképpen fontos szemügyre vennünk, hogyha azt mondjuk, hogy mi lehet a tartós, akkor egyedül ez lesz a tartós. Talán a gyerkőcök kimentek, igaz? Nem olyan régen az ifjúságért szeretném nektek elmondani példaként, vagy tapasztalatként. Az ifjúsági csoportunkban volt egy fiúcska, aki alig volt 19 éves, most lett volna 19 éves a srác, és elhunyt. És gondoljátok el, hogy oda járt velünk az ifjúsági csoportba, együtt különböző programokon vettünk részt. Ő volt az egyik legaktívabb fiú, aki figyelt. Ő volt mindig, aki írt, hogy akkor mikor lesz a szombatiskola, mikor lesz a biblia tanulmány. És nem volt 18, vagy hát 11, mikor november, szeptemberben? Egyszer az anyukája írt, hogy hát a fiú kórházban van, és nagyon rosszul van, hogy imádkozzunk érte. És a fiú azon a héten meghalt. Gyakorlatilag így visszanézve az eseményeket, még szombat este volt neki egy szombatiskola, és vasárnap már nem tud. Újraélesztették, de már igazából többet nem tért vissza az életbe. De azon a szombaton, és tényleg ez egy tapasztalat számunkra, hogy arról beszéltünk, hogy milyen a feltámadás. Előtte hetekig Krisztus haláláról beszéltünk, majd a feltámadásról. Hogy tényleg lehet, hogy azt mondanánk, hogy ezt a fiúkát így nem tartotta meg az Isten, de üdvösséget adhatnak, és nyilván milyen jó lehet azt gondolni, hogy hát mi tettünk ezért. De az Istennek nem az elsőrendű cél, hogy megtartson bennünket, hanem hogy üdvözítsen bennünket, mert ő is látja, és mi is láthatjuk, hogy ez a világ tényleg magától is tönkre fog menni. És nyilván az Isten nem akarja, hogy egy ilyen világot kelljen nekünk fordozgatni, hanem ő egy újat, egy jó világot szeretne nekünk adni. És nyilván ezt így nehéz önmagunkba is elfogadni, nem mi is felnőttekként, hogy miért jön ez a sok nyomorúság. Nyilván itt sokfelé változtathatnánk, hogy most azért, hogy mi fejlődjünk, mi javuljunk, mi változunk, nem? Sokszor az Isten azért ad nyomorúságot az életünkbe, hogy bennünket jobbá tegyen. Nem? Azért próbál meg. Azért teszi mindezt, hogy tényleg te hiszel bennem? Te tényleg bízol az Isten vezetésében, vagy bízol bennem? Vagy csak akkor, amikor jól ment a dolgod, és jó dolgok vettek körül, és minden, amiért imádkoztál, mondjuk teljesült. Miért olyan fontos azt megértenünk, hogy ez a mi időnk nagyon rövid? Ugye mi már azért mindenki, legalább nem tudom, mindegy, nem mondok életkor, de azért már látjuk azt, hogy az életünk előre haladottabb. És ha visszatekintenénk, és azt mondanánk, hogy hát azért én hosszabbra gondoltam, nem? Hosszabb életet gondoltam volna magamnak, hogy több dolog fog beleférni. Ugye azt olvassuk a szövegben, hogy 70-80 esztendő. Ez nem olyan sok. Vagy hát látszólag azt tűnik, nem eltelik egy év, van még egy évem, de ezt olyan számokra váltom át, hogy mondjuk egy ilyen 25 000-30 000 nap, és minden nap levonnék belőle egyet. Akkor azt ugye jobban érzékelnénk, nem? A végét nem tudjuk, de azt tudjuk, hogy csökken. És mondjuk 30 000 a maximum. Jobban éreznénk azt, hogy tényleg az életünket hatékonyan vagy jól, milyen fontos lenne eltöltenünk. És mi az, ami értelmessé, vagy hatékonyá, vagy teszi a mi életünket? Ugye a szövegünk egyértelműen abba az irányba mutat, hogy az, amit az Istenért teszünk, mert az Istenért végző munka, annak lesz értelme. Azt fogja azt mondani, hogy igen, ezért van értelme tenni. De tudjuk, hogy mi okozza ezt a szenvedést. Mi az, ami miatt így van az ember. De vajon tényleg komolyan vesszük ezt? Nem, hogyha azt kérdeznénk Istent, hogy Isten miért gyűlöli a bűnt? Nem, az Isten megteremtette az embert jónak, szépnek, adott egy csodálatos édenkertet, minden jóval elhalmozta, okossággal, eszességgel, és a bűn ezt az egészet lerontja és tönkre teszi. Nem, odáig zsugorítja az embert, hogy már csak egy picike pont sem. Hogy vajon miért, itt el megértetjük, hogy az Isten miért gyűlöli a bűnt? Miért mondja azt, hogy én ezt nem akarom? Ez minden tönkre tesz. A 8. versünk azt mondja, hogy nincs semmi, ami Isten előtt rejtve lenne. Nincs titok Isten előtt. Ugye sokszor, akár mindenkinek a családjában vannak olyan helyzetek, olyan szituációk, ahol elgondolkozik, hogy hát igen, a bűnnek vannak természetes következmények. Hogyha valaki a testvérét, a szüleit, a gyerekét, valakit átver, annak van egy természetes következmény. Ugye azt látja, hogy csak a pénz kell, csak ez a legfontosabb, és annak tényleg, hát én sajnos látom néhány talán távolabbi családnál, hogy odaadott mindent a gyerekeinek, vagy a rokonainak, és aztán mondták a rokonok, hogy akkor ők magára hagyják a nénit, mert már nem fontos, nem? Megkapták, amit szerettek volna, és ott hagyják magára. Tényleg mit okoz az, hogy az ember valami olyan dologban bízik, ami nem maradandó? Tehát nyilván most egyik kollégámmal beszélgettem a héten, hogy vajon ez gonoszság, vagy tudatlanság, nem? Valahol ez a kettőt lehet, hogy egy embernek azt mondjuk, hogy tudatlan. Nem feltétlenül gonosz, azt gondolja, hogy ezzel lesz nagyobb, hogy minden magának bezsebel. Szóval ezért nagyon fontos az, hogy mi magunk is megértsük, vagy tényleg idézőben tanítsuk az embereket. És a legjobb tanítás az azt gondolom, hogyha a példát adunk. Hogyha példával tudunk az emberek előtt járni, mi hogyan teszünk, hogyan viszonyulunk másokhoz. És a 10. versben azt olvassuk, hogy még ez az életünk is azért nagy része nyomorúság, vagy nehézség. Nyilván aki megélte az előző rendszert, ott lehet, hogy az, hogy ő hívő volt, az a még több rosszat kapott magának, mondjuk a 90-es évek előtt, nem? Akár üldözték őket, vagy kevésbé kaptak olyan munkát, amit kellett volna, vagy szerettek volna. Tehát mennyi nyomorúság, fáradtság vette körbe mondjuk az embert. És talán ma teljesen más dolgok vannak, vagy vesznek bennünket körül, amik elveszik az időnket, vagy az erőnket. Lehet, hogy éppen a munka. Most ugye azért ez is nyilván nehéz mindenkinek, hogy hogyan áll meg egy ilyen gazdaságilag változó világban. Ezt hogy tudjuk mi kezelni? Ki tudhatja a te haragodnak erejét és a te félelmetességed szerint való bosszúállásodat? Értékeljük, hogy mindezt láttuk akár az életünkben, hogy mennyi rossz született a bűnből. Értékeljük-e az Istennek azt, hogy ezt én nem akarom? Tudjuk-e ezt a helyén kezelni az Istennek ezt a gyűlöletét a bűnnel szemben? Hogy mi vajon el akarunk ettől fordulni teljesen, és azt mondani, én ezt nem akarom. A 12. vers, itt az én Bibliában ki is van emelve, talán ez a legfontosabb része, vagy a fő gondolat ennek a Zsoltárnak, így hangzik, hogy taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Ha beszélgetek fiatalokkal, feltettük azt a kérdést, hogy mit jelent a bölcsesség? Mitől lesz valaki bölcs? Miért mondta azt Salamon, amikor Isten megkérdezte tőle, hogy te mit szeretnél? Melyiket választanád inkább? Néha hallgatok előadásokat olyan emberektől, akik valamit az életben sikeresen értek el, vagy valamiben nagyot alkottak, és egyszer valaki azt mondta, hogy aki pénz nélkül nem tud pénzt csinálni, az pénzzel se tud pénzt csinálni. Hát mindig azt várnánk, hogy majd valamiből csinál valamit. Hát akkor hogyan lesz az embernek bölcs szíve? Mi kell ahhoz, hogy valaki bölcs tudjon lenni? Nem itt talán nekünk keresztényeknek, vagy hívőknek a legegyszerűbb azt mondani, hogy ez Istent kérem, nem? Hogy adjon bölcsességet. Lehet, hogy nagy tapasztalatom van, meg sok életbölcsességem, de általában az életben újabb és újabb olyan helyzetekkel találkozunk, amivel meg soha nem találkoztunk. És lehet, hogy ott az elsőre azt mondjuk, nem tudjuk a megoldást. De milyen jó az, hogy oda mehetünk Istenhez, és azt mondhatjuk, hogy Istenünk, adj nekünk bölcs szívet. Az, ami bennünket most körülvesz, nehézségek, azokat mi hogyan tudjuk legalább azokon azoknak csökkenteni a ránk mért hatását, vagy esetleg azokat teljesen megváltoztatni, vagy legalább úgy tenni, hogy az ne hasson ránk olyan mértékben, ahogy mondjuk az hatna ránk. És jó, ezt a gondolatot itt azt mondja, hogy így fogalmaz a Biblia, hogy számlálni, nem? Hogy számáljuk a napokat. Először azt mondtuk, hogy van 30 ezer napunk, de ez csökken, nem? Hogyha valaki ezt számolja, vagy gondolkozik azon, hogy csökken az idő, egyre komolyabb értéke lesz a napnak, nem? Hogyha már csak 3 napon van a vizsgáig, nem tudom, hogy emlékeztek-e a vizsgák előtt, hogy ment a vizsga, akkor már csak 2 napon van, akkor már reggeltől estig, aztán már csak 1 nap, 1 fél nap, néhány óra, még a vizsga előtt, sokkal komolyabban vesszük. Nem? Hogy rövidül az idő. És egyébként az amúgy sem hosszú életidőt. Azt mondja a Biblia, hogy hát azért vedd komolyan. Hogy tényleg bölcs szívhez juss. A héber nyelven a bölcs szónak nagyon, nagyon szép a megfogalmazás, vagy nagyon szépen adja vissza azt, hogy mit jelent a bölcsnek lenni. Azt jelenti, ez héberül, hogy megtanulni, tehát van benne egy tanulás, megtanulni jól, élni az életet. 4 szinte csak pozitív szó, nem? Megtanulni jól élni az életet. Hogyan kell élni az életet? Sokan még talán ezt sem tudják. Az Isten hogyan tanít meg bennünket arra, hogy jól éljük az életünket? És ezek azok, amik, hogyha az életünkben ez megvan, és ezek az isteni bölcsességre végrehajtott cselekedetek, na azok, amikre azt mondhatjuk, hogy igen, ezek lesznek állandók. Mert az Isten ad a kezünkbe, hogy ezt tegyük, vagy azt tegyük, azok állandók lesznek. De mi is találkoztunk már az életünkben olyan helyzetekkel, amikor valamire azt mondtuk, hogy nincs megoldás. Lehet, hogy imádkoztunk, és olyan megoldás jött, hogy sehonnan nem gondoltuk. Nem? És ezekre úgy visszaemlékszünk, hogy hát igen, ez biztos, hogy nem tőlem jött. Ez biztos, hogy nem az én gondolatom volt, vagy akaratom, vagy... És annak látjuk a hatását, hogy igen, az egy jó döntés volt. 13. versben így olvassuk, térj vissza, Uram, meddig késel, könyörülj a te szolgáidon. Zajlik a vonulás a pusztában, és tényleg azok az emberek, akik majd ugye beléphetnek az ígéret földjére, látják azt, hogy a családjukból mennyien elhunynak. Ha kiszámoljuk azt a 40 évet, azt a 1,2 millió embert, 80 ember naponta, aki meghal. Gondoljatok bele, 80 ember. Többenetes mennyiségű ember hal meg ott a pusztában. És mindez miért? A bűn miatt, amiatt, hogy nem emlékeznek, nem hisznek Istenben. Ez okozza ezt a hatalmas pusztulást. És nem arra gondol, hogy a bűnnel szemben gondolja meg magát az Isten, hanem hogy a haragot fordítsa most már el róluk. Hogy ne rájuk jöjjön ez a dolog. 14. versben azt olvassuk, hogy jó reggel, elégíts meg minket a te kegyelmeddel. Mit jelent a jó reggel? Mikor szoktuk használni ezt a kifejezést, hogy jó reggel? Időben, nem? Hogy azonnal. Hogy most, Istenem, jöjj és segíts rajtunk. Ne kelljen megvárni az ebédidőt, ne kelljen megvárni az estét, hanem most, gyere, és add nekünk a te kegyelmedet. Nagyon szép ez a kifejezés, hogy örvendezzünk és vigadjunk a mi időnkben. Nem? Rövid az élet, és akkor még szomorúak is vagyunk. Valahogy ez olyan teljes diszonanciát okozhat bennünk, hogy ellentétet, hogy ez hogy lehet? Nem nekünk? Valahol ennek kéne bennünk lenni, hogy örülünk és vigadunk. De miért? Mert nyilván ennek van alapja. Annak, hogy Krisztus azt mondta, hogy én elrendeztem a bűneidet. Neked van jogod örülni. Hát itt az üdvösség a kezedben. Elhagyod a bűneidet, rám támaszkodsz, mint a kősziklára, akkor neked van örök életed. Lehet örök életed. 15. vers, vidámíts meg minket, ami nyomorúságos napjainkhoz képest. Az esztendőköz képest, amelyben gonoszt láttunk. Amint azt mondaná, hogy igen, adj nekünk vidámságot, és valahol azt a sok rosszat, amit találkoztunk, ami körülvet bennünket, ahhoz adj valami legalább olyan, vagy még annál jobbat. És valahol itt van ez, nem? Hogy a Földön látott sok rossz után ott az örök élet, ami meg egy hányszor jobb. Ki se tudjuk fejezni. Hogyha ezt a pici időt megnyújtjuk, már csak önmagában, hogy egy hosszabb ideig tart valami jó dolog, nem? És hogyha elmegyünk valami, játszóházba, elmegyünk valamit, amit szeretünk csinálni, nem? Szinte, hogy rövidnek tűnik. Szeretnénk, ha hosszú lenne, nem? A családdal, barátokkal találkozunk, eszünk egy finom süteményt. Nem, hát ezt hányszor tudnánk belőle szedni? Mennyire vágyna arra, hogy legyen egy arányos helyreállítás? Aztán tényleg a legszebb része ennek a gondolatkörnek, hogy láttassék meg a te műved, a te szolgáidon és a te dicsőséged azoknak fiain. A szombatiskolában volt ez, hogy dicsekedjünk az Istennel, nem? Az Isten azt mondja, hogy ha te azt a munkát teszed, akkor az én dicsőségem rajtad meg lesz. Nem, hát én adom neked azt a gondolatot, azt a tettet, aminek az az eredménye, hogy az felemel, vagy ami üdvösségre vezet. Hát ezzel lehetne dicsekedni. Mit ad az Isten? Nem azt mondja, hogy te bűnös voltál, rosszat tettél, de mégis odaadom neked azt a dicsőséget, hogy örökké élhetsz. Micsoda bizalom az, amit az Isten ad számunkra? Milyen megelőlegezett bizalom? És legyen az Úrnak, ami Istenünknek jókedve mi rajtunk, és ami kezünknek munkáját tedd állandóvá, ami kezünknek munkáját tedd állandóvá. Milyen remény az, amit az Istentől kér itt a szerző. Azt mondja, hogy jó kedve. Az Isten jó kedve. Az Isten kellemes mi volt a kedvessége, nem csak a szépsége. Nem, hogy várnánk azt, hogy az Isten úgy, hogy mi valami rosszat csináltunk, hogy valakinek rosszat tettünk, és az ember azt mondja, hogy hát én örülök neked, vagy akkor is én kedves leszek hozzád, nem? Még Istentől ezt várnánk, de sokszor így nem találkozunk Istennel szemtől szembe, de valakinek valami rosszat teszünk, és ő kedvesen jön oda hozzánk, nem? És megölel, és azt mondja, hogy semmi baj, örül nekünk, esetleg valami szép szavakat mond nekünk. Szóval az Isten milyen egyfelől nagyon hosszúnak tűnik a mi életünk, de valójában tényleg, ha ezt így lebontjuk a legkisebb pontig, nagyon-nagyon-nagyon rövid. És ezért is nagyon fontos az, hogyha tényleg bízunk az Isten, vagy hiszünk az Istenben, vagy az Istennek, akkor meg kell tanulnunk ügyesen dolgozni, meg kell tanulnunk bölcsen dolgozni, bölcsen felhasználni azt a pici időt, ami a rendelkezésünk rá, hogy tényleg tudjunk tenni az Istenért, az Istennek. Talán szeretném még röviden összefoglalni a mai dolgokat, amikről most gondolkoztunk, talán 4 pontban. Az egyik legfontosabb dolog az, hogy tényleg rövid az élet. És ebből is nem minden az, ami hatásos. Nem minden éri el azt, hogy annak tényleg legyen értéke. Nagyon fontos annak tudatába jönnünk, hogy mennyi időnk van. És ezt jól használjuk föl. És ami, ugye itt azt olvassuk, hogy megtanulni jól élni az életet, vagy megtanítson bennünket az Isten, hogy jól számláljuk a napjainkat. Nekünk meg kell terveznünk az életünket, hogy hogyan legyen a leghatékonyabb. Nyilván ez is az Isten kell kérnünk, de nekünk valahogy tervezni kell, hogy hogyan tudunk ennek megfelelni, hogyan tudunk bölcsen élni. Hiszen valóban csak az, ami megmarad, amit Krisztusért tettünk. Mint az ő bölcsességével, amit az ő erejével tettünk kvázi vissza, de csak ez marad meg. De olyan szép ennek a gondolata, hogy a választott nép bejutott az ígéret földjére. Bejutott, nem?
Be.
Hát ez nekünk is egy nagy reménységet adhat, nem? Hogyha itt a földi körülmények között, de ez végbe ment egy népen. Az Isten megmutatta azt, hogy van erre lehetőség, hogy akik hisznek benne, azok eljutnak az ígéret földjére, azok bejutnak az örök életbe. És ha mi is így teszünk, ezt követjük, akkor mi nekünk is van jogunk, hogy bejuthatunk az örök életbe. Én ezt kívánom mindannyiunknak, hogy legyen ez a reménységünk, és valóban, hogy mindannyian ott lássunk az örök életben. Tényleg abban a boldogságban, amit Isten szán nekünk, és amit eredetileg szeretett volna nekünk. Legyen így. Amen. Drága jó Istenünk, köszönjük neked az ige tanítását, köszönjük azt, hogy tényleg szeretnél bennünket megtanítani arra, hogy hogyan éljük helyesen és jól az életet. Könyörögve kérünk jó atyánkat, hogy tényleg ez a mi életünkben valóság lehessen, hogy tudjuk, hogy hogyan lehet kell, és tényleg a legjobb jól élni az életünket. Könyörünkünk ad nekünk a te bölcsességedet, ad, hogy azáltal tudjuk élni ami hétköznapi életünket is. Tehát, hogy minden helyzetben, minden nehézségben a te bölcsességed által tudjunk túljutni. És kérünk, adjál nekünk győzelmet, ahogy énekeljük, hogy valóban, ha mi melletted maradunk és kitartunk, akkor tényleg győzelem a mi útunk vége. Könyörünk, hogy erősíts meg bennünket a hétköznapokban, olyan helyzetekben, amikor talán egyedül érezzük magunkat, attól, hogy akkor is érezzük a te jelenlétedet, a te támogatásodat a mi életünkbe. Így könyörünk a Krisztus nevéért. Amen.
Amen.